Szeretettel köszöntöm a stúdióban Kis Csabát, az EMLA Egyesület vezetőjét. Az EMLA Egyesületről talán így kevesen tudnak, környezeti jogvédelemmel foglalkoznak. Viszont azokról az ügyekről nagyon sokan, amikben az EMLA Egyesület perbe szállt, illetve a helyi lakosok civilek érdekeit megpróbálta védeni. Mi a legfrissebb ügyetek, amiben eredmény volt a közelmúltban?
Nagyon köszönöm a meghívást, és valóban környezeti jogvédelemmel foglalkozunk. Egy kis kiegészítést hagyd tegyek hozzá, mi sosem vállaljuk fel az ügyfél szerepét, tehát soha nem lépünk perbe mások érdekeinek a képviseletében. Jogi szolgáltatást nyújtunk, ez fontos, mert azt gondoljuk, hogy a helyi közösségeknek, a lakosoknak vagy a helyi civil szervezeteknek kell felvállalniuk, és az a legjobb, ha ők vállalják fel ezeket a, hát ne kerülgessük ütközéseket, akár az államhatalommal, akár a beruházókkal. A legutóbbi az most éppen nem egy, a legutóbbi fejlemény az nem egy pozitív, és sajnos nem tudok jó hírekkel szolgálni, bár azt is szeretnék említeni, tehát ez ilyen pernyertességeket és egyéb sikereket azért szeretnék felhozni. Sajnos a bíróság úgy gondolta, a debreceni törvényszék, hogy egy budapesti székhelyű civil szervezetnek, a védegyletnek semmi keresnivalója Debrecenben, hogy a tervezett akkumulátorgyárnak az engedélyével szemben fellépjen jogi úton, mert hogy az elmúlt egy évben nem végzett ott tevékenységet. És
ez a törvénnyel összhangban van? Ez a döntés?
Azt tudom mondani, hogy a kevés dolog van kevésbé összhangol a törvénnyel, mint ez az értelmezése a bíróságnak. Abszolút ellentétes egyrészt a jogorvoslati joggal, a perindítási jognak egy olyan, hát beszélhetünk erről részletesen, de olyan abszurd és betarthatatlan feltételt szab, ami nonsens. És hát ami a legfontosabb talán, hogy ezzel gyönyörűen távolodunk Európától. Tehát az Európai Unió bíróságának számos olyan ítélete van, amelyik kimondja, hogy ilyen előzetes feltételek nem szabhatók, a civileknek, a lakosságnak széleskörű hozzáférést kell adni a jogorvoslatokhoz. Úgy tűnik, mi megint elindultunk az ellenkező irányba.
Ez az első alkalom, hogy ilyen indokkal utasították el az ügyfélkérelmét?
Igen, tehát az az érdekes, hogy az eddigi, hát azt tudom mondani, 25 év, ugye 1995-ben fogadták el a környezetvédelmi törvényt, és az év decemberében lépett hatályba, tehát akkor most már 28 év óta a civil szervezetek ügyféli joga és a bírósághoz fordulás a környezetvédelmi ügyekben nem volt rendkívül problematikus. Tehát mindig is kellett bizonyítani, hogy a szervezetnek környezetvédelmi céljai vannak, bejegyzett, stb., hogy az adott személy képviselheti, de ezek mind ilyen adminisztratív feltételek, ezeknek természetesen eleget lehet tenni. Sőt, kell is, ezek ilyen, hát a bürokratikus alapkövetelmények, de az, hogy valaki ahhoz, hogy pereskedhessen előtte egy évig kell, hogy aktív legyen egy adott területen, ez még egyszer mondom, egy lehetetlen feltétel. Gondoljunk bele, hogy például itt van a debreceni akkumulátorgyár ügy, mezőgazdasági területet, egy legelő vagy szántó, nem emlékszem egészen pontosan, művelési területű területet vontak ki mezőgazdasági művelés alól, hogy aztán ugye ipari létesítménynek adjon helyt. Azért úgy megkérdezném, és hát a csúnya szavakat azért nem akarok használni, de mi a fenét kellett volna csinálnia egy környezetvédelmi szervezetnek egy szántóval vagy egy legelővel? Tehát semmi környezeti hatás, környezeti kár nem volt azon a területen.
Bocsánat, tehát nem az volt a probléma, hogy Debrecenben és környékén nem voltak aktívak, hanem azon a területen, aminek a...
Így van. Azon is, meg azon is, hogy aztán a bíróság a döntése indokolásába azt is belevette, hogy ja, és egyébként nem is látjuk, hogy a védegylet bármit is csinált volna Budapesttől keletre. Tehát van ennek egyfajta ilyen vidéki, soviniszta megközelítés, hogy mit keres egy budapesti szervezet Debrecenben, miért akar jogot érvényesíteni. Ez a kettő kombinációja, tehát van egyfajta ilyen szűklátókörűség, és van egyfajta ilyen abszurd dolog, hogy miért is kellene nekem foglalkoznom egy mezőgazdasági területtel, honnan tudhatnám, hogy egy év múlva ott beruházást akarnak létrehozni. Természetesen nem lehet az ország 93.000 négyzetkilométerét lefedni a környezetvédelmi civil szervezetek működésével. Igenis, vannak olyan esetek, amiknél most azonnal kell perbe lépni, és nincs arra idő, hogy bizonyítsuk, hogy előtte egy évig bármit is csináltunk ott, nem is ez a funkciója ennek.
Milyen törvényre hivatkozott a bíróság?
Ugyanarra a törvényre hivatkozott, amivel kapcsolatban eddig semmi probléma nem volt, de a bíróság egy úgyfajta értelmezést vezetett be, úgy gondolta, hogy a perindítási joghoz szükség van erre az előzetes tevékenységre. Ez ugyanúgy a közigazgatási perrendtartásnak a 17. szakasza, csak hát a bíróság ezt máshogy értelmezte.
És akkor ez nem csak ebben a konkrét ügyben aggályos, hanem nyilván precedenst is teremthet a jövőre.
Ezt pontosan jól mondod, nem szabad hagyni, hogy ez az értelmezés maradjon.
Mit lehet tenni akkor?
Fellebbezést már beadtuk a héten. Abban az esetben, hogyha a fellebbezésünk nem lesz sikeres, akkor hát egy dolgot tudunk garantálni, hogy nem állunk meg. Tehát a magyar fórumokat végig kell járnunk, kúria, alkotmánybíróság, de az alkotmánybíróság sem látja úgy majd esetleg a jövőben, hogy ez a jogorvoslati jog súlyos csorbítását jelenti, akkor szerencsére az Európai Unió bíróságához is fordulhatunk, illetve fogunk is majd közben, de akár a Strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz is. Ezek mind olyan kérdések, amik bár úgy tűnnek, mintha egy kis adminisztratív feltétel, egy extra feltétel lenne az, amit a bíróság kíván, valójában nagyon mélyen a jogok érvényesítését akadályozza, és ezt, hát még egyszer mondom, nem szabad hagyni.
Korábban nagyon sok ismert ügyben is tanácsot adtatok a perbelépő vagy a tiltakozó szervezeteknek. Mondanál egy vagy két sikeres ügyet is?
Szívesen, bár hozzá kell tenni, hogy ezek jogi sikerek, amit mindig meg kell különböztetni sajnos az életbeli sikerektől. Kicsit úgy tudnám bevezetni ezeket az ügyeket, vagy leírni ezt a szituációt. Nem tudom, hogy a hallgatók mennyire gyakran fordulnak jogászhoz, hogy ugye a saját szempontunkból egy nyert per az egy siker, kilépünk a bíróság épületéből, levettük a talárt, és örülünk, és közben pedig azt látjuk, hogy az életben sok esetben nem következik be olyan változás, amit reméltünk. Hát ez környezeti ügyekben, ha lehet azt mondani, még inkább így van, ugyanis sok perünkben a győzelmet annak köszönhetjük, hogy a hatóságok, amelyeknek egyébként hát egy precíz és alapos munkát kellene végezniük, hibát hibára halmoznak, többek között eljárási hibákat is, és akkor ezek miatt a bíróság visszadobja az engedélyeket. Bár az ügyvédi etika tiltja azt, hogy személy szerint, név szerint dicsekedjünk ügyekkel, inkább azt mondom, hogy akkor azok az ügyvédek, akik nálunk dolgoznak, a következő ügyekben értek el sikereket. Ugye elsődlegesen volt egy olyan ítélet évekkel ezelőtt, amikor a Normafára tervezett szánkópálya, sífutópálya hóágyúzással kapcsolatban a bíróság azt kérte, hogy újra vizsgálják meg a környezeti hatásokat. Ez a létesítmény aztán engedélyezésre került végül, tavalyi télen már működött is, de idén jelenleg még nincsen engedélye. Ugyanis a bíróság újfent azt látta, hogy azok a természetvédelmi kikötések, amiket a hatóság tett, azok nem elégségesek, tehát nem lesznek képesek megvédeni akár a védett növényeket, akár az ott telelő állatokat, akár azt, hogy az egész területnek a védettsége, a védelmi funkciója az ne sérüljön. Úgyhogy ez mondjuk egy siker. Tihanyba terveztek egy látogatóközpontot, egy zöld terület megszüntetése révén alakult volna ki ott egy ilyen autóparkoló, miközben mellette van egy másik autóparkoló, egy turisztikai fogadóépület, amelyel önmagában talán nem lenne gond, de Tihany kontextusában, ahol megpróbálunk megőrizni ugye minél inkább a nemzeti parkon belül egy speciális építészeti örökséget, azt gondolom, hogy műemlékvédelmileg sem illett volna. De a legfontosabb az volt, a bíróság egyébként ezt fogadta leginkább tőlünk, mint érvelést, hogy a környezeti hatások vizsgálatánál semmilyen módon nem foglalkoztak a klímával. Az éghajlatváltozás, ha tetszik, ha nem, ha tagadjuk, ha nem, ha akarjuk, ha nem, akkor is itt van. Tehát ha csak az invazív fajok megérkezését nézzük, vagy elszaporodását, de akár az időjárási anomáliákat, tehát a klímaváltozással számolnunk kell. Az, hogy egy vízre épülő turisztikai beruházás a Balaton mellett gyakorlatilag fél oldalban intézi el a klímaváltozással kapcsolatos kérdéseket, például a klíma hatását majdan a turizmusra, az teljesen elfogadhatatlan. Én azt gondolom, itt az lett az érdekes eredmény, hogy nem önmagát a beruházást akadályoztuk meg azáltal, hogy a bírósághoz fordultunk, és a bíróság egyetértett velünk, hanem csak megint visszadobta a Veszprémi törvényszék ennek az engedélyezését, azonban a beruházó önkormányzat lemaradt egy pályázati határidőről, új pályázatot nem írtak ki, ez a gazdasági recesszió, ami most van, ugye ez beütött pár évvel ezelőtt, és én azt gondolom, hogy a megvalósításának már nem is nagyon van esélye.
Szóval nem csak a bírósági ítélet, hanem a gazdasági környezet is
megváltozott. Igen, az élet is a kezünkre
játszhat.
Így van.
És ki vétett hibát ebben az ügyben, például a Tihanyi ügyben? Ki volt az, akinek a felelőssége az, hogy ilyen féloldalas dokumentum készült csak a klíma hatásról? Ez a hatóság volt, vagy a beruházó által felkért szakember?
Hát a beruházó és a beruházó által felkért szakemberek, ők gondolom mindig a maguk olvasata alapján elkészítik a véleményük szerint számukra legnagyobb sikert garantáló dokumentációt, és beadják. Nem az ő hibájuk, ez kicsit olyan, mint egy iskolai hasonlattal, tehát ha én írok egy egyes dolgozatot és kapok rá egy ötöst, akkor az nem az én hibám, a tanár hibája. Tehát itt is a tanár, a hatóság volt az, amelyik átengedte ezt, és nem észlelte ezt a hiányosságot. Nem első eset, hogy a hatóságnak a tevékenységében olyan hiányosságokat vagy problémákat találunk, amelyek aztán mondhatnám azt is, hogy könnyű prédaként a bíróságra vívek könnyű győzelmet adnak, de ez így önmagában, amellett, hogy egy adott konkrét pert mondjuk megnyerünk, azért ez egy elég aggasztó tendencia, ami most vagy hát már egy pár éve folyik a Magyar Környezetvédelmi Hatóságnál.
És mi ennek az oka, inkább a szakértelem hiánya, vagy pedig esetleg politikai befolyás?
Én azt gondolom, én legalábbis azt hallottam, hogy 2010-es évek közepén volt egy elég erős elvándorlás a hatóságtól. A tapasztaltabb szakemberek elhagyták a hivatalt. Én emlékszem annak idején, hogy ugye a központi államigazgatási szerveknél is volt egyfajta emberhiány, egy rettenetes munkateher volt azokon az embereken, akik ott dolgoztak, és nagyon könnyű volt kihullani abból a rendszerből a személyzeti politikai. Én úgy emlékszem, hogy nem volt nagyon kedvező. Ez a hatóságokat is érintette, oda is eljutott. Én azt tudom mondani, hogy próbálva természetesen nem megsérteni senkit személyesen, de hogy a káderállomány az romlott.
Tehát a szakmai felkészültség.
Így van, tehát tudok olyan pert mondani, és egy érdekes tendencia egyébként, ami mostanában a perekben kialakul, hogy megtámadunk egy engedélyt, majd az a mi keresetlevelünkben kifogásolt dolgoknak mondjuk nagyjából az 50%-a alapján átírják és módosítják az engedélyt. Magyarul kicsit úgy néz ki, mint hogyha bocsánat, mi hívtuk volna föl a figyelmet arra, hogy milyen hiányai vannak az engedélynek. Ez például a Budapestnek a nyugati agglomerációjában egy dél-koreai cég létesített egy az akkumulátor gyártásnál használt oldószer regenerálására egy üzemet. És az ég egy világon semmilyen levegőtisztaságvédelmi előírás nem tartalmazott a határozat, az engedély, amely alapján elkezdhetett volna működni, de nem voltak. Vegyi anyagok meghatározott, kibocsátási határérték, számítási, mérési módszerek, semmi. Perre mentünk, gondoltuk egyébként, hogy ez egy biztos győzelem lesz, annyiban nem, hogy a hatóság idézőben észbe kapott, és úgy módosította az engedélyt, hogy ezeket aztán bepakoltam, mondjuk egy ilyen plusz 10 oldalt hozzátett az engedélyhez. És hát természetesen ezáltal ugye kihúzta alulunk egy kicsit a szőnyeget.
Szóval, bocsánat, a hatóság felkérte a beruházót, hogy egészítse ki az engedélyt.
Így van.
Meghatározott szempontok
így van,
szerint.
És így van, és aztán maga is módosította ezt az engedélyt az alapján, amilyen adatokat aztán később kapott. És hát ugye ennyivel kevesebb érvünk volt a bíróságon. Egyéb iránt a létesítmény az megvalósult, és úgy tudom, hogy működik is, de most már legalább vannak rá előírások, hogy milyen levegőtisztaságvédelmi követelményeknek kell megfelelnie, azelőtt ez se volt.
Hát ez egészen ijesztőnek hangzik.
Igen. Tehát
nincs kontroll tulajdonképpen, vagy alig van kontroll környezetvédelmi hatósági szempontból a különböző beruházások felett, ha jól értem.
Elméletileg természetesen van. Tehát az engedélyek teljesülését a hatóság vizsgálja, ellenőrzéseket folytathat. De hát ugye halljuk azt, hogy például azok az ellenőrök lesznek rosszul egy akkumulátorgyárban, vagy egy akkumulátorbontónál, akiknek az a feladata, hogy vizsgálják, hogy mennyire tartják be ott a környezetvédelmi, munkavédelmi, egészségügyi előírásokat. Tehát ez egy eklatáns példája annak, hogy sokkal nagyobb, intenzívebb ellenőrzésre lenne szükség, mert hogy még akár ők is beleszaladhatnak egy olyan esetbe, amikor az ő egészségüket veszélyezteti, miközben azok, akik ott laknak, azok ugye 0-24-ben folyamatosan bizonyos a korábbit meghaladó terhelésnek vannak kitéve. Nagyon fontos egyébként, hogy sok esetben a határérték alatti terhelés is, én azt gondolom, hogy problémás lehet, és akár jogérvényesítésre is adhat alapot, mert nem csak az a lényeg, hogy egy határérték alatt van a terhelés, hanem hogy a korábbi állapothoz képest ez egy megnövekedett terhelés. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan úgy élnek, hogy azt gondolják, hogy az ő környezetükben nem következhet be olyan negatív környezetváltozás, amelyiktől ők sérelmet szenvednek, de sajnos ez nem így van, és sokan akkor szembesülnek ennek a groteszkségével ennek a helyzetnek, amikor kiderül, hogy megnövekedett a terhelés, de mégis határérték alatt van. Hát erre van egyébként a polgári jogi jogérvényesítés, ahol a közigazgatási úton nem tudunk eredményt elérni, de akár birtokvédelmi vagy kártérítési úton viszont igen.
És ha jól értem, akkor korábbi interjúkra alapozom ezt az állítást, hogy megnőtt a problémás ügyek száma, a környezeti ügyek száma.
Rengeteg van most, igen.
Tehát hány mondjuk egy évben az EMLE Egyesület hány ügyel foglalkozik?
Hát ha azt nézem, hogy ha foglalkozásnak kell tekintenünk azt, amikor egy megkeresés érkezik, és arra akár egy e-mailes jogi tanácsot adunk, akkor azt tudom mondani, hogy szerintem napi egy. Tehát nyugodtan
mondhatom. Tehát több, mint évente, azt, több, mint...
Hát 300, évente biztosan van 300.
És ezeknek, hogy mekkora része az, amiből aztán lesz ügy, vagy sikeresen tudtok tanácsot adni?
Hát körülbelül a 10%-a lesz az, amikor annyira elszánt valaki, akár egy lakóközösség, akár egy civil szervezet, hogy azt mondja, hogy bíróságra megy. Ezért lenne fontos egyébként, hogy egy aktív, élő civil szféra legyen Magyarországon. Hát ami ugye folyamatosan romlik pár éve, ugye talán 2010-hez tudnám kötni azt az időpontot, amikortól ez elindult lefelé. És igen, ilyen alantas dolgok is felmerülnek, hogy egy civil szervezetnek kell egy bizonyos támogatottság, és egy anyagi támogatás. Tehát az, hogy 2010-ben drasztikusan megszűnt a környezetvédelmi civil szervezetek anyagi támogatottsága, azért az itt jelentkezik, tehát itt üt vissza.
Ha nincs, aki segítsen.
Így van, tehát van egy helyi probléma, most mondok egy példát, Tapolca és Napelempark, egy gyönyörű tájba bele kerül majd nagy valószínűséggel egy megújuló energiát termelő létesítmény, amit alapvetően támogatunk természetesen, tehát a nap, szélre alapozott energiatermelés az egy pozitív és támogatandó dolog. Mindig az a kérdés, hogy hová, hol. Tehát ugye nekünk is voltak olyan ítéletek, amelyekben szélerőmű parkok létesítését állította le a bíróság, vagy engedélyezését semmisítette meg, mert kiderült, hogy a madárvonulási útvonalba létesülne, és a természetvédelmi negatív hatása magasabb, mint egyébként a pozitív, az energetikai pozitív hatása.
Tehát az, hogy jól érthető, átlátható szakmai és lakossági vita folyhasson ezekről az ügyekről, ehhez kellenének ezek a civil szervezetek, akiket ellehetetlenítettek, ugye 2010 óta egyfolytában. És ugye volt egy rendelet arról is, hogy a lakosság bevonása nélkül lehet közmeghallgatásokat hallgatni, és nem vagyok biztos benne, de ennek kapcsán volt a Jövő Nemzedékek szószólójának az állásfoglalása.
A Jövő Nemzedékek szószólója, tehát az alapvető jogok biztosának helyettese, Jövő Nemzedékek ombudsmanja néven ismerjük, de alapvetően azért a legfontosabb munkaterülete vagy szakterülete azért ez a környezetvédelem. A Jövő Nemzedékek érdekeinek védelme azért egy kicsit tágabb, de most mit a jelenben próbáljuk ezt a környezetvédelem, vagy ő próbálja ezt a környezetvédelem megtámogatásával, segítésével elérni. A jogszabályváltozás az tulajdonképpen visszahoz egy a COVID alatt ismert megoldást, hogy ugye ezek a lakossági fórumok, közmeghallgatások megtarthatók gyakorlatilag bárkinek a részvétele nélkül is. Erre bizonyos informatikai megoldásokat ajánl a jogszabály, most már részletezi is, és alapvetően ebből az egészből a vita veszik ki. Az a vita, amelyik a közakaratnak az artikulálásának az eszköze lenne, és aminek az lenne a lényege, hogy a közhatalmat gyakorlók szembesüljenek azzal a helyzettel, hogy ad abszurdum egy helyi közösségnek a közérdeke, az általuk vallott közérdek az nem azonos, mint mondjuk egy országos makrogazdasági érdek. Tehát amikor a külügyminiszter bejelent több milliárd forintos beruházásokat, amellyel mondjuk a költségvetés bevétele nőni fog, az nem feltétlenül vág egybe azzal, hogy egy településnek a mezőgazdasági területéből egy ipari övezetet csináljunk, mert az emberek nem azért akartak oda költözni, vagy nem azért laknak ott. És a jövő nemzedékek szószólója legutóbb egy állásfoglásban, egy figyelemfelhívásban pont erre mutatott rá. Tehát azt írta le, hogy kiüresedik ez az egész jogintézmény, a közmeghallgatás, a lakossági fórum, ha nem képes biztosítani ezeknek az érveknek, vagy véleményeknek az ütközését, hogyha megtartható bárkinek a részvétele nélkül, ha pusztán online, akár úgy is mondjuk, hogy valaki beír, vagy bekommentel, vagy beküld egy videót, vagy videócseten felveszik a véleményét, megszűnik ez az élő kapcsolat és a hatóság. Hát eddig is elidegenedett azért, legyünk őszinték, a lakossági véleményektől, de azért az elmúlt évek mutattak egy-két példát, hogy bizony a kormányhivatal tisztviselői, hát, hogy is mondjam, csak szembe jött a valóság, például egy debreceni közmeghallgatáson, ha jól emlékszem, talán Iváncsán is.
Kisebb ügyekben is a 12. kerületben egy lakópark építésénél, és lehetett érezni az eseményen, mi is tudósítottunk róla, hogy valóban kommunikáció volt a megjelent lakók, és a hatóság egyébként jó szándékú, ebben az esetben jó szándékú, és a lakók véleményére kíváncsi képviselőitől.
Igen, és én hát, szóval hogy mondjam, gyanús, hogy egy elég botrányos debreceni közmeghallgatás után bizonyos idővel születik meg ez a jogszabály.
Ha már Debrecenről beszélünk, kérdezhetem-e a véleményed, vagy a szervezetetek véleményét az akkumulátor ügylől, ami azért elég hangos lett az elmúlt időben. Hogy hogyan látjátok ezt környezeti jogi szakemberként?
Már az egész kialakult helyzetet mostanra. Igen, vezető szerepet akar
tehát, hogy ez a helyzet, hogy botrányt követ, nagyon sok helyen tiltakoznak a helyiek, hogy mit lehet ezzel a helyzettel, mi lenne most a jó megoldás erre a viszonylag feszült helyzetre?
Ha én azt tudnám. Kedves a feltételezés, hogy én erre tudok válaszolni. Egyébként a magának az akkumulátor kérdésnek és Magyarország azon szándékának, hogy ebben az iparágban vezető szerepet töltsön be, hát elég sok kritikát lehetett már olvasni, akár közgazdászok, akár természettudományos szakemberek is kifejtették a véleményüket. Nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy a környezetjogász ehhez hozzá tud tenni.
Van olyan ügyetek, ami az akkumulátor iparhoz kapcsolódik?
Hát igen, tehát maga a debreceni akkumulátorgyár, amelyet ugye azóta már nagyon sok követett, és érdekes mondani, a többi ügyben nem vagyunk benne, viszont azt látom, hogy van lakossági aktivitás, és igenis van, hát talán azt mondom, önszerveződés, bár ha szabad egy lábjegyzetet ide tennem, azért azt megjegyzem, hogy nagyon-nagyon szomorú, hogy a szolidaritás sokszor hiányzik a helyi közösségekből.
Hogy érted ezt, hogy csak a közösség egy része áll ki az ügy mellett?
Igen, tehát nagyon sok mindenkit zavar, nagyon sok mindenki nem ért vele egyet, de amikor oda kerül a dolog, hogy most akkor fel kellene vállalni ezt a küzdelmet, mert tudjuk azt, hogy igenis a tiltakozók számának, a számosságának fontossága van, akkor hirtelen azért ugye 70-80%-a a tiltakozóknak eltűnik. Maximum egy petíció aláírására.
Tehát itt, hogy nem mennek ki az utcára, nem tüntetnek, hogy nem demonstrálnak?
Persze, ennek is van, tehát vannak ellenpéldák, és hát ha megint Debrecenről beszélünk, azért ott azért volt egy nagyobb tömeg. Nem, én jogászként inkább azt mondom, hogy nem vállalják fel akár a perben való tanúskodást, akár egy felperesként való fellépést, akár egy perben egy érdekeltként való belépést.
Volt ilyen esetetek, hogy nem vállaltak tanúskodást?
Olyan esetünk volt, amikor köztudottan egy nyugat-magyarországi bútoripari üzemnek a kibocsátása még évekkel ezelőtt, még a technológiai fejlesztés és beruházások előtt egy viszonylag közeli ilyen telepszerű lakó övezetet érintett, több mint 500 embert, és semmilyen támogatottságot nem tudtunk keríteni ahhoz, hogy induljon egy per, valaki vállalja fel, polgári jogi alapon is, közigazgatási alapon a bíróságra már mentünk egy helyi civil szervezet támogatottságával, vagy részvételével.
És közben elégedetlenek voltak.
És ezzel. Közben persze, mindenki panaszkodott, mindenki mesélte azokat az ügyeket, hogy vagy orvosi eseteket, amikor véleményük szerint légzőszervi problémáik abból eredeztethetők. Persze erre nincsen egy orvosszakértői véleményünk, de azért lehetett tudni, hogy hát csak a kéményre elnézve lehetett tudni azért, hogy ott
nincs
igen, nem egészséges ott élni. Nagyon azt éreztük, hogy van egyfajta viszolygás vagy félelem az ügyektől, attól, hogy kilépjen valaki a nyilvánosságra azzal, hogy ő felvállalja az arcát, a nevét, és perre megy. Persze ezt nem lehet külön választani az országban egyébként meg lévő a közügyekbe való bevonódástól való félelemtől, hát ami ugye úgy alapvetően a közhangulatot befolyásolja.
Azért én úgy érzem, hogy mintha megnőtt volna azoknak az ügyeknek a száma az elmúlt mondjuk 5 évben, amikor egy kisebb szerveződés vagy nagyobb szerveződés felvállal egy-egy ügyet, de nyilván az nem jelenti azt, hogy emögött olyan támogatás is van, hogy mondjuk többen vállalnák a tanúskodást, vagy az ügyképviseletét, de azért voltak olyan környezeti ügyek, a budakeszi Álomvölgy például.
Így van.
És néhány másik, ahol sikerült eredményt elérni, és azért megmozgatták a lakosságot.
Igen. Azt gondolom, azért van egy pont, ahonnan már nagyon nehéz hátrább lépni, és akkor, hogyha ilyen pontot elérünk, akkor tényleg az egyetlen egészséges reakció az, hogy akkor na most azért álljunk ki a jogainkért és a környezetügyért. A másik pedig az, hogy egyfajta, hogy mondjam, tehát a köztudatnak a fejlődése is látható. Azért a környezeti dolgok azért egyre fontosabbak. Ha más nem, azért a médiából, közösségi és a mainstream médiából is folyamatosan jön az az üzenet, hogy a zöld dolgoknak értéke van. Erre azért talán lehet támogatottságot alapozni, de még mindig azt gondolom, hogy a jogi, tehát kicsit hazabeszélek, és lehet, hogy ez egyfajta ilyen szűklátókörűség, de amikor arról van szó, hogy a bíróság elé menve jogot érvényesíteni, ott még mindenki azért kétszer-háromszor meggondolja, hogy belemegy egy ilyenbe.
Uh-huh. És ehhez kapcsolatban tenném fel az utolsó kérdésem, hogy a klímaperek kapcsán volt egy közlemény, az Emle Egyesület weboldalán, amiben azt olvastam, hogy Magyarország, meg talán Szlovákia volt az egyetlen ország, ahol még nem indult ilyen, ha jól értem. Miért van ennek jelentősége, és hogy mi a helyzet ezzel a nagy klímaperrel, amiben portugál fiatalok 32 országot vittek a bíróság elé, ha jól értem.
Igen. Hát az a szó, hogy klímaper, az szerintem mást jelent a laikus közönségnek, és mást jelent a jogász vagy a kutató társadalomnak. Az előbbi, tehát a nagy közönség nagy valószínűséggel arra gondol, egy kicsit ilyen teatrális körítést gondolva köréje, hogy itt az emberi jogok védelméről van szó, egy lánglelkű ügyvéd kiáll, és a jövő generációk védelmében egy gyújtóhangú beszédet mond a legfelsőbb bíróság előtt, és majd a bíróság kötelezi az államot arra, hogy ezt meg azt csináljon, vagy ne csináljon. Miközben a kutatók tudják, hogy a klímapereknek tehát millió egy alváltozata van. Klímapert lehet amiatt is indítani, mert egy cégnek a zöldre festésével nem ért valaki egyet. Tehát például, amikor egy cég azt mondja, hogy ők aztán klímasemlegesek, valaki fogyasztóvédelmi ügyet indít, kiderül a cégről, hogy mégsem klímasemleges, az is egy klímapert tulajdonképpen, de én megértem, ezek azért kevésbé izgalmasak. Ha azt mondhatom, az első klímaper azért megvolt Magyarországon, ha ezt az utóbbit nézzük, ez a bizonyos Tihanyi ügy, ahol a bíróság azért dobta vissza az engedélyt, mert nem voltak kifejtve a klíma kérdés részletei. De az valóban még mindig várat magára, az a bizonyos nagy, tipikus klímaper Magyarországon, meg talán Szlovákiában is, hogy emberi jogi alapon, vagy a jövő nemzedékek védelmére hivatkozva egy nagy szennyezőt, vagy az államot perbe vonjunk. Az állam perbe vonásával egy kicsit gondba vagyunk, ugyanis a bíróságnak általában nem az a dolga, hogy beleszóljon a közhatalom gyakorlásának a mikéntjében, mert ez egy ilyen kvázi politikai, de legalábbis közpolitikai kérdés. A bíróságok egyébként sok esetben vissza is lépnek, és azt mondják, hogy ebben azért nem szólhatok bele, nem vehetem át az állam minden szervének a feladatait, úgyhogy majd legfeljebb a jogszerűségét vizsgálom fölül annak, amit az állam csinál, de nem mondom meg neki, hogy mit csináljon, hát ezzel ellentétes dolgok azért vannak, nemzetközi klímaperek, milyen? Ha jól emlékszem, a belga vagy a francia, ott beleszól a bíróság abban, hogy az állam mit csináljon.
Mondanál egy példát ilyen?
Például, vagy például, ha belegondolok, igen, a legtipikusabb talán a holland, ez az Urgenda ügy, ahol a bíróság azt mondta, hogy amit az állam akar, az nem lesz elég. De Írországban is kimondta a bíróság, hogy amit az állam tervez, hogy így akar klímasemlegességet elérni 2050-re mondjuk.
Tehát mondjuk az állam klímastratégiáját vitték a bíróság elé?
Így van, felülvizsgálták, és azt mondta a bíróság, nem lesz elég. Ambiciózusabbat tessék
csinálni. És állampolgárok, vagy egy szervezet?
Nem, ez egy szervezet, ez a szervezet neve az Urgenda. Többféle ejtése, hollandos meg angolos is van, itt most akkor maradjunk a magyarosnál. Ők vitték a bíróságra azt, hogy nem fog bejönni az állam számítása. Ezzel a stratégiával, ezzel a tervel nem fogjuk elérni.
És mi lett az eredménye?
Van egy ambiciózusabb terv, visszakanyarodik arra, amit a podcast elején mondtam, hogy jogászok néha azt gondolják, hogy az a siker, hogy nyertünk, szóval én nem egészen pontosan tudom, hogy mi lett végül az eredménye, de annyiban jogilag siker volt, hogy a bíróság mondta ki, hogy az állam nem fog tudni ezzel olyan célt elérni, amit kitűzött, ezért kicsit jobban meg kellene ezt a dolgot nyomni. És akkor az utolsó pont, ugye kérdezted ezt a bizonyos Európai Emberi Jogi Bíróság előtti pert, ahol 32 államot pereltek be a fiatalok. Ennek megvolt az első meghallgatása, ha jól emlékszem, szeptember vége felé, ahol személyesen meghallgatták a bíróság nagy tanácsa, meghallgatta a...
Strasbourgban.
Strasbourgban, igen, bocsánat. Meghallgatta a felpereseket, és nagyon sokan azt mondják, hogy eljárási okokból nem fogják tovább engedni az ügyet.
Mi volt a per tárgya pontosan?
32 ország, 32 állam által a klímaváltozás megfékezésére tett intézkedések elégtelenségét panaszolja néhány portugál fiatal, mondván, hogy az ő jövőjüket ez elveszi, és az élethez való jogukat sérti, ezért az Emberi Jogi Bíróságra, az Emberi Jogi Egyezmény alapján az Emberi Jogi Bíróságra került az ügy. A gond pedig az, hogy ugye a Strasbourgi Bírósághoz csak úgy tudok menni, hogyha a nemzeti jogorvoslatokat kimerítettem. Magyarországon is, hogyha a bíróságon érvényesítem a jogaimat, alkotmányjogi panasszal elmegyek az Alkotmánybírósághoz, ha ott sem, akkor utána mehetek Strasbourgba. És hát a bíróságnak volt az a kérdése, hogy vajon ezek a fiatalok mind a 32 országban próbálták-e az összes létező jogorvoslatot, és hát érezhető, hogy egyfelől ez megint egy lehetetlen elvárás, de mégiscsak egy meglévő jogi előírás, hogy ezt így kell, akkor lehet Strasbourgba menni. Szóval sokan azt gondolják, hogy csak a bíróságát nem ugorja a saját árnyékát, akkor ebből lesz egy eljárási jellegű elutasítás. De ezeken keresztül fejlődik a jog, a következő ügy már megint ennek a tapasztalataiból építkezve már máshogy lesz megfogalmazva, máshogy megindítva, és akkor az fog eredményt elérni.
És ha visszalépnék még egy kérdés, egy percre az előző kérdéshez, hogy ha mondjuk valaki kitalálná, hogy a kormány akkumulátoripari stratégiája miatt klímapert indít, az egy lehetséges dolog lenne például?
Hát épp az akkumulátor stratégiával kapcsolatban én azt gondolom talán nem. Hiszen ha beleolvasunk azokba az anyagokba, amiket meglévő bírósági ügyekben az ellenoldal előtehelyezt, ott kifejezetten egy klímabarát beruházásként vannak bemutatva az akkumulátorgyárak, hiszen az elektromos elektromobilitást segíti elő majd, amelynek ugye nincsen legalábbis helyben széndioxid vagy üvegházhatású gáz kibocsátása.
Csak valahol máshol.
Hát valahol máshol pedig csak akkor van, hogyha ugye fosszilis tüzelőanyagokkal állítjuk elő azt az áramot. Úgyhogy én azt gondolom, hogy pont erre nem alkalmas egy klíma, tehát ez nem lehet, nehéz lenne erre klímapert alapozni. Én azt gondolom, itt inkább a víz, az alapvető kérdés.
Tehát például az akkumulátor gyártás során felhasznált víz.
Így van, a víz, illetve még az a kérdés, hogy vajon nem kötelezzük el magunkat egy ma még meglévő, de lehet, hogy 3 év múlva egy teljesen fejletlennek tekintett akkumulátorgyártási technológia mellett, miközben ugye a tudomány fejlődik, másfajta akkumulátorok is tesztelés alatt vannak. Úgyhogy ez viszont már túlmutat a jogon, tehát ez nem az a kérdés, amit jogilag lehet kezelni. Tehát jogilag stratégiát, gazdaságpolitikát viszonylag nehéz vitatni, hiszen a jog az egy meglévő jogszerűségi keretbe illesztve néz dolgokat.
A holland klímastratégia
az Hollandia.
Ja, tehát ez egy más helyzet. Tehát akkor maradna az, hogy erős környezetvédő civil szervezetek lennének. Fontosak, hogy legyenek ahhoz, hogy tudjanak segíteni a lakosságnak ebben is. Mondhatjuk azt, hogy a szakértelem hiánya a hatóságoknál az egy probléma, de ha jól értem, akkor a beruházó vagy a politikai háttér általi befolyásolás is előfordul.
Nem tudnám cáfolni, biztos vagyok benne, hogy előfordul, konkrét eseteket is akár lehetne említeni.
Például?
Név nélkül. Hát azt gondolom, de nem akkor névvel. Én azt gondolom, hogy például az egyik legdurvább eset, amiben a politika beleszól egy szakmai döntéshozatalba, ez a Nagykovácsi Nagyszénás hegy tetejére felállítandó kereszt, amelyet én azt gondolom teljesen tisztítsunk meg minden világnézeti dologtól. Ez nem egy vallási kérdés, a politika nagyon szívesen csinálna belőle botrányt, ez egy szimpla természetvédelmi szakmai kérdés.
Mi történt pontosan, mert a helyet ismerem, mi gyakran kirándulunk arra, és észrevettük, hogy ott volt egy kereszt, aztán nem lett kereszt.
Így van.
Hogy néhány szóban összefoglalnád az ügyet?
Persze, nagyon szívesen, bár ugye a helyi civil szervezet sokkal többet tudna a háttérről mondani. Én amit tudok, az az, hogy valakik önként és teljesen engedély nélkül felállítottak egy fa keresztet, amelynek a helyét kiásták, beállították a keresztet, és hát az ott volt bizonyos ideig, és aztán innentől a történet ketté ágazik, mert hogy vagy magától kidőlt, mert nem volt betonalapozása, vagy valakik kidöntötték. A lényeg az, hogy aztán vandál fiatalok úgy gondolták, hogy a fájából tüzet raknak, és tábortűz lesz belőle, és aztán pedig a Keresztény Demokrata Párt Nagykovácsi szervezete engedélykéremet nyújtott be a Pest megyei kormányhivatalhoz, hogy természetvédelmi hatósági engedélyt kapjon ott egy kereszt felállítására. Ezt meg is kapták bizonyos kikötésekkel. Ezt egy civil szervezet megtámadta természetvédelmi indokokra hivatkozással, és hallhattuk a Dunai-Ipoly Nemzeti Park igazgatójának nyilatkozatát, és egyébként írásos állásfoglalása is van, mely szerint nem való oda. Többszörösen védett terület, tehát Európa diplomás, tájvédelmi szempontból védett, Natura 2000, a Dunai-Ipoly Nemzeti Park része. Minden olyan beavatkozás, ami azzal jár, hogy egyfelől odaépítő anyagot kell felvinni, ott építési tevékenységet kell végezni, betonozni, újabb taposási kárt okoz.
Hiszen ott a fű is védett.
Így van, így van. A védett növények is fontossággal bírnak ott, illetve az a kérdés, hogy ezáltal nagyobb tömegeket fog vonzani, az is nagyobb taposási kárt jelent, letérnek az emberek az ösvényről, stb. Tehát ezek mind-mind olyan szakmai kérdések, amiben nem kellene a politikát keverni. Nem tudunk mi csinálni, valakinek viszket a tenyere, és tényleg azt gondolja, hogy ő neki most itt meg kell szólalnia, és mindenképpen politikai ügyet kell belőle csinálnia. És sajnos az a baj, hogy ugye pont annak a szakmai alkalmasságát vonják kétségbe, aki tényleg csak tisztán és egyértelműen csak is a természetvédelmi szakmai indokokat vagy érdekeket képviseli. Ezt nem tartom egy tisztességes megközelítésnek vagy hozzáállásnak. Tényleg nem kellene hiszteizálni már jobban a közbeszédet, és nem kellene mindenből politikai kérdést csinálni, főleg akkor, amikor nem az.
Köszönöm szépen.
Köszönöm.